Tizedik fejezet. Alig, hogy Quentin benyitott kicsin cellájába, hogy ruhát váltson, Balafré rontott be hozzá, aki minden valószínűség szerint unoka öccsének vadász kalandja felől óhajtott megtudni közelebbi részleteket. Quentin, aki azóta alaposabban megismerte nagybátyját, tisztában volt azzal, hogy Balafré kíváncsisága jóval nagyobb, mint az esze. Nagyon óvatosan felelgetett tehát kérdéseire, és úgy adta elő a dolgot, hogy neki voltak éppen semmi szerepe nem volt, mert a vadkanta király egyedül ölte meg. Tétlenségét azzal magyarázta ki, hogy a vadászati szabályok szerint illetlenség lett volna, ha arra a vadra veti magát, amelyet már más valaki akar elejteni, föltéve, hogy az illető kifejezetten nem kéri a segítségét. Alig, hogy ezt a magyarázatot Quentin befejezte, már alkalom nyílt arra, hogy örülhessen, mi jól tette, hogy nagybátyja faggatására nem vallotta be a való tényállást. E pillanatban ugyanis halk kopogtatás hangzott az ajtó felől, kinyílt az ajtó és belépett Oliver Dane, a Borbély, a szakányíró, Dane le Mauvais, a gonosz, vagy Dane le Diable, az ördög, amely nevek alatt jól ismerte őt mindenki a környéken. Ezt az ügyes, furfangos, de teljesen lelkiismeret nélkül való férfiút külsőleg mi már ismerjük, jellemét talán a hízelgő és alattomos macskájéhoz lehetne legtalálóbban hasonlítani, amely vagy alvást színlelve, vagy nesztelen léptekkel hasmánt csúszik végig a szobán, és a szerencsétlen egeret hirtelen nyakon csípi, vagy amely bizalmat keltően hozzádörgölözik az emberhez, és amikor annak teljes bizalmát megnyerte, ráugrik, és azon a helyen, ahol az imént hízelegve nyaldosta a kezét, megmarja. Meggörbett háttal és alázatos tekintettel nyitott be, és beszéde olyan mézes-mázos volt, hogy aki hallotta, azt hitte volna, hogy valami nagy, valami fontos kérése van Balafréhoz, akinek szerencsét kívánt abból az alkalomból, hogy derék unokaöccse annyira kitüntette magát a mai vadászaton, hogy az még a királynak is feltűnt. Itt azután elhallgatott a ravasz ember, és majd Balafréra, majd pedig Quentinre sunyított és várta a hatást. Balafré szólalt meg, és szerencsétlen véletlennek mondotta, hogy abban a pillanatban az öccse és nem ő lehetett a király mellett, mert ő bizony abozás nélkül leszúrta volna azt a vadkant, nem úgy, mint ahogy épp az imént az öccsétől hallotta. Quentin tétlenül nézte, amint viaskodik a király életre halára a vadkannal. De szolgáljon ez az eset például ő felségének, folytatta Balafré szenvedélyesen, hogy máskor az olyan embert, mint amilyen én vagyok, jobblóra ültessen, mert hát hogyan is tudtam volna én a király normandiai pompás lovát az én flamand taligás lovammal nyomon követni. Hiába sarkantyúztam én azt a lusta dögöt, hogy mind a két oldalába lyukat vertem, csak nem akarta gyorsabban szedni a lábait. Oliver mester, erről tegyen említést ő felségének. Oliver mester határozott válasz helyett olyasféle pillantást vetett a hangos Balafréra, amelyből azt is kiolvashatta, hogy majd gondja lesz rá, de viszont ez a pillantás azt is jelentette, hogy eszem ágában sincs. De annál határozottabb volt az a kutató pillantás, amit Oliver Quentinre vetett, és akihez kétértelmű mosolyjal így szólt. Hát nálatok Skóciában az a szokás, ifjú barátom, hogy cserben hagyjátok a veszély pillanatában az uralkodót ahelyett, hogy a segítségére sietnétek? Úgy van, nálunk az a szokás, hogy e nemes szórakozás közepette nem tukmáljuk rá a segítségünket, amikor maga is tud segíteni magán, felelte Quentin, most már még inkább elszámva arra, hogy erről a témáról behatóbban nyilatkozni nem fog. Mi nekünk skótoknak az a véleményünk, hogy az uralkodónak, a vadászatnak nem csak az örömeiből, hanem a vele járó veszedelmekből is ki kell vennie a maga részét. Hát lenne-e egyáltalán öröm és szórakozás a vadászatban, ha nem jár a fáradtsággal és veszedelemmel? Balafré természetesen most még jobban felháborodott öccse beszédén és elégedetlenségének szemrehányó szavakban adott kifejezés, de annál nagyobb volt csodálkozása, amikor Oliver jelentős sunyi pillantás után így szólt.
Már pedig Signor Balafré a király nem csak hogy nem elégedetlen az ön unoka öccsével, hanem ellenkezően ma délutánra egy igen fontos szolgálat teljesítésére szemelte ki őt.
Őt szemelte ki a király? Szörnyűködött Balafré. Talán bizony azt akarja mondani Oliver mester, hogy engem jelölt ki arra a fontos szolgálatra.
Megmondottam és ismételhetem is, felelte a Borbély most már még határozottabb hangon, A király fontos megbízatást tartogat Quentin Durward számára.
És miért? Mi okból? Hadd hallom az okát!
Faggatta Balafré a borbét.
És miért esett a király választása épp erre a gyerekre, és miért nem én rám?
Azt csak egyedül ő felsége tudná megmondani, felelte egykedvűen Oliver. Minden valószínűség szerint ő felségének valami szándéka van, aminek jobban megfelel olyan ifjú, mint az ön unoka öccse, sem mint olyan tapasztalt harcos, mint ön, Señor Balafré. Hamar tehát ifjú ember vegye föl a felszerelését, és vegye magához a muskétáját is, mert őrt fog állani.
Balafré sehogyan sem bírt megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy a király nem őt, hanem jóformán még gyermek unoka öcsét jelölte ki arra a fontos szolgálatra, amit a borbély közelebbről megjelölni nem akart. Balafré, aki különben nem volt irigy vagy féltékeny természetű, most már buzgón segítkezett öcsének a felkészülésben, és még ki is oktatta, hogyan kell viselkednie ilyen alkalmakkor.
Hát ilyen meglepő eset még nem történt a skót testőrségben.
Dörmögött még mindig Balafré.
Sőt, még velem sem. Bizonyára a papagájok és a pávák mellékkel az őrszem, amiket a velencei követ hozott nemrég a király számára. Én más egyebet el sem képzelhetek. Mint hogy azonban az ilyen szolgálatra csak ugyan jobban illik egy tejfölös szájú ifjú,
és ekkor büszkén megsodorta hatalmas bajuszát,
csak örvendetes, hogy ez a szerencse épp az én unoka öcsémet érte.
Quentin volt annyira élénk, képzeletű és éles felfogású ifjú, hogy hamarosan tisztába jöjjön azzal, hogy alig hanem jelentős fordulat fog bekövetkezni a sorsában. Áldotta az eszét, hogy nem dicsekedett el a vadász kalandjával, mert rövid itt tartózkodása során már is arra a meggyőződésre jutott, hogy ameddig ő itt ez udvar levegőjét szívja, legjobban cselekszik akkor, ha a gondolatait magába rejti, a nyelvét pedig féken tartja. Hallgass szám, nem fáj fejem. Hamarosan felkészülvén a muskétát vállára vette és követte Oliver mestert. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a skót testőröket íjászoknak hívták ugyan, de kézi íj helyett már régebb idő óta muskétával voltak felszerelve. Quentin tehát szó nélkül követte Oliver mestert, aki titkos folyosok tömkelegén és számos lépcsőn, majd ismét fedett folyosokon és boltívek alatt vezette őt végig, miközben titkos ajtók egész sorozatán át kellett folytatni az utat. Végre egy vasráccsal ellátott csarnokhoz értek, amely inkább tágas szobának lett volna mondható. A falait kárpit takarta, amely inkább antik volt, mint szép, és elég kezdetleges festmények szolgáltak díszéül. A falra akasztott arcképek Nagy Károly király lovagjait ábrázolták, akike Nagy Király alatt oly fontos szerepet játszottak Franciaország történetében, s minthogy ebben a teremben a legendás hírű Roland képe volt a legnagyobb, ezt a termet nevéről Roland csarnoknak nevezték. Itt fog ön őrt állani, ifjú barátom, súgta oda neki halkan Oliver, mintha attól félne, hogy e sok ősi alak és személy bizony még megsértődnék a hangos beszéd miatt.
És mire kell itt nekem felügyelnem? Kérdezte Quentin szintén halk hangon. És mi lesz a jelszó?
Meg van töltve a puskája? Kérdezte Oliver, a kérdésre nem is felelve.
Mindjárt meg lesz, felelte Quentin, legott hozzáfogva a muskéta megtöltéséhez.
Mikor Quentin ezzel elkészült, Oliver tudtára adta neki, hogy a skót testőrség kiváltságos jogai rá is vonatkoznak, s így parancsot magától a királytól és Franciaország nagy konétejből kell csupán elfogadnia.
Önnek itt kell őrt állania, folytatta Oliver, mégpedig ő felsége egyenes parancsára.
Hogy miért jelölte ki önt erre a szolgálatra, azt majd nem sokára megtudja. Sétáljon itt fölse alá, sőt meg is állhat, ha úgy tetszik, de leülnie, vagy a puskát letennie nem szabad. Énekelni vagy fütyülni szigorúan tilos. De imádkozhatik, ha kedve tartja, most pedig Isten áldja meg, legyen éber és figyelmes.
Legyen éber és figyelmes, mormogta magában Quentin, amikor Oliver egy titkos ajtón át hirtelen eltűnt. Na de mire legyek én figyelmes? Na csak denevérekre és patkányokra nem.
No, de mindegy, nincs más hátra, mint teljesítenem a parancsot.
Unalmában egyházi énekeket dudolt halkan, majd skót balladákra került a sor, hogy a hosszú időt valahogyan agyonüsse. Lassan bár, de telt múlt az idő, s immár délután 2 óra volt, amire főként az éjsége figyelmeztette. Nem csoda, hiszen a reggeli vadászat után szinte pihenés nélkül őrszolgálatra felkészülni, Bizony nem tréfa dolog kivált, ha az ember 20 esztendős és farkasétvágya van. Pedig, mintha senki sem törődnék itt vele, és a várt ebéd csak nem akar jelentkezni. A csarnok túlsó végén szemöldökfával ellátott két ajtót pillantott meg, amelyek valószínűen két különböző szobában nyíltak. Mikor Quentin a két ajtó között föls alá sétált, hirtelen zenei hangok ütötték meg a fülét, amelyek az egyik ajtó mögül hallatszottak, és minthogyha ugyanaz a lant és ugyanaz a női hang szólalt volna meg itt, amely tegnap őt annyira elbájolta. És ekkor a tegnapi reggel valamennyi édes álma újból életre kelt lelkében. Vállán a puskával, nyitott szájjal és szemmel, kitárt lélekkel fordult Quentin abba az irányba, ahonnan ezek az édes hangok áradtak feléje, és e pillanatban inkább hasonlított szoborhoz, semmint éber szolgálattal megbízott őrszemhez, és dehogy is figyelt most már más egyébre, mint erre a bájos dallamra, nehogy annak egyetlen hangját is elszalassza a füle mellett. A dal azonban lassanként elhalkult, majd megszűnt, hogy később ismét fölcsendüljön. A szünetek között ideje és alkalma volt elgondolkodni, és végig tekinteni a ma reggeli eseményeken, a burgundi követ kihallgatásának lefolyásán, és ekkor arra a meggyőződésre jutott, hogy az a szirén, aki őt énekével elbájolta, nem a fogadós leánya vagy rokona voltám, hanem igenis az a szerencsétlen árruhás gróf kisasszony, aki miatt a burgundi herceg és a francia király íme kardot húzni készülnek. Ilyen és ehhez hasonló romantikus gondolatokkal volt Quentin elfoglalva, mikor hirtelen azt érezte, hogy valaki a karját erősen megragadja, és ugyanakkor egy erős hang megszólalt.
Ha, baszkedjő! Apród úr! Hogy mersz az őrségen elaludni?
Ez a tompa, de kifejező és gúnyos hang ismét Péter mester hangja volt, és Quentint tüstént magához térítette. Pironkodva és félelemmel nézett a király arcára, aki alig hanem valami titkos ajtón át, sőt, talán a kárpit mögött lopódzott annyira közelébe, hogy akár a fegyverét is elvehette volna tőle. Első és ösztönszerű mozdulata az volt, hogy puskáját oly hirtelen és oly erővel kapta le a válláról, hogy a király szinte tántorogva hátrált a szoba közepéig. De azután meggondolta magát, sőt röstelkedett is, amiért a király szolgálati mulasztáson rajta csípte. Ennek hatása alatt emelte ismét vállához a fegyvert, és mozdulatlanul állott a király előtt, akit ő, legalábbis úgy képzelte, most halálra sértett. Lajos király azonban ezáltal éppen nem mutatkozott annak a zsarnok ilyen szigorú uralkodónak, mint akitől annyira rettegtek, hanem megelégedett mindössze ennyi korholással.
Ha reggel már követtél el egyszer ehhez hasonló szolgálati vétséget? Illik ez fiatal katonához? De arra felej, ettél már ma?
Quentin, aki inkább el volt készülve arra, hogy most mindjárt a fő porkolábnak adják át őt, erre a kérdésre igazán nem lehetett elkészülve. Alázatosan felelte tehát, nem ettem felség.
Ó, szegény fiú! Mondotta a király szokatlanul gyöngét hangon. Tehát az éhség tett téged ennyire lustává? Tudom, hogy farkas étvágyad van, de én megszabadítalak téged ettől a vadállattól, mint ahogy te is megszabadítottál engem ma reggel szintén egy vadállattól. Egyéb iránt meg kell téged dicsérnem viselkedésedért, amit ez esetben is tanúsítottál. Kibírod még egy óra hosszat étlen? Hát akár 24 óra hosszat, ször, felelte bátran Quentin. Különben nem is volnék igazi skót.
Majd kárpótlod magad, fiam, jegyezte meg mosolyogva a király. Most azonban nem erről van szó, hanem egészen másról. Ma a vendégül látom, mégpedig titokban, Bályú bíborost és Crevé-Cœur grófot, a burgundi követet. Ki tudja, mi történhetik. Az ördög sohasem alszik, de legéberebb akkor, amidőn ellenségek ülnek össze egy asztal körül, hogy a békér tárgyaljanak. Mint hogy a király e szavak után mélyen elmerült gondolataiba is hallgatott, Quentin megkockáztatta a kérdést. Vajon mi lesz az ő feladata?
Te őrt fogsz állani a pohárszék mellett, és ha észrevennéd, hogy összeesküvés történt, az árulót nyomban lepuffantod.
Árulás?
Ebben a jól őrzött kastélyban, ször.
Hát te ezt lehetetlennek tartod, ifjú barátom, felelte a király, aki úgy látszik nem sértődött meg Quentin bizalmaskodása miatt, pedig a mi történetünk azt bizonyítja, hogy összeesküvés kirobbanhat még az egérjukból is. Quis custodiat ipsos custodé. Ki tudná az árulástól mentesíteni magukat a felügyelő őröket?
A skót becsület, ször, felelte Quentin önérzettel.
Az igaz. Jól mondottad. Hát tetszel nekem, fiam, mondotta a király barátságos hangon. A skót becsület bizonyára sokat mond, és biztos alap, amelyre építeni lehet.
Csak hogy az árulás...
Itt azután a király megint csak mélyen elgondolkodott, és nagy léptekkel járt föl s alá.
Ó, az árulás ott ül az asztalunk mellett. Iszik a serlegeinkből, belopódzik a bizalmunkba, ott leselkedik udvaroncaink mosolyában.
De főként ott lapul meg megbékélt ellenségeink barátságos mosolyában. Orleáni Lajos megbízott Burgundi Jánosban, Lajost a Barbet úton meggyilkolták. Burgundi János megbízott az Orleáni pártban, és a Montreói hídon meggyilkolták. Én nem bízok senkiben.
Senkiben.
Tágra nyitott szemmel figyelek erre a barátságtalan burgundi követre, s arra az egyházi férfiúra, akit bizony nem tekintek egészen megbízható emberemnek.
Amikor tehát azt mondom, ecco se ena van,
akkor puffancs lenyomban.
Crève-cœur grófot.
De hát ez különben is a kötelességem lenne, mihelyt azt venném észre, hogy felséged élete veszedelemben forog, mondotta ünnepélyes hangon Quentin.
Jól van, fiam, én is így képzeltem.
De mit is nyernék én ez udvarias vendég halála révén?
Igen, hogyha Saint Paul Connétable volna.
És itt ismét szünetet tartott a király, mintha úgy érezné, hogy többet mondott, mint amennyit akart, majd mosolyogva folytatta.
Itt van sogorunk, a skót Jakab.
Igen, a ti Jakabotok, Quentin.
Ez szúrta le törével Douglas-t, amikor vendégül látta őt Stirlingi kastélyában.
Felséged engedelmével,
Stirling és nem Stirling, jegyezte meg Quentin.
Bezeg szomorú következményei voltak ennek a bünténynek.
Legyen hát, Stirling, nem bánom, felelte Lajos király, nem is figyelve Quentin utolsó szavaira. Én nem tudom, vajon veszedelem fenyegete engem ez emberek részéről, és nem is törődöm vele. Én csak a te fegyveredre bízom magam, fiam.
Én pedig csak a jelre várok, felség, felelte kemény hangon Quentin.
Csak hogy? Nos, fiam, te elalgattál.
Na csak kivele, mit akartál mondani?
Az olyan hű embertől, mint amilyennek én tégedet megismertelek, az ember szívesen fogadja az észrevételt.
Hát csak arra gondoltam, és felséged engedelmével meg is mondom, nem megy a fejembe, miért bocsátja olyan közel a személyéhez ezt a burgundi követet, amikor nem bízik benne ször.
Bízz csak rám, Quentin. Vannak veszedelmek, amelyek elmúlnak, mihelyest az ember szembenéz velük.
Hogyha én a dühös kutyának egyenesen neki megyek, és megcírógatom a szőrét, tízet teszek egy ellen, hogy meghunyászkodik, de hogyha észreveszi, hogy félek tőle, rám rohan és megharap. Én most őszintén megmondom neked ezt, fiam, nagyon fontos reám nézve az, hogy ez a követ ne haraggal és ne felindult állapotban távozzék tőlem. Egy kis veszedelmet tehát megkockáztatok. Sohasem késlekedtem az életemet is kockára tenni akkor, ha birodalmam jólétéről volt szó. Na, kövess engem, fiam! Lajos király Quentint ugyanazon a mellékajtón átvezette ki a teremből, amelyen át ő jött be ide ilyen észrevétlenül.
Hát bizony, fiam, jegyezte meg mosolyogva a király, aki az udvarnál boldogulni akar, annak ismernie kell nem csak a titkos ajtókat és rejtett lépcsőket, hanem a féltett csapóajtókat is épp olyan jól, mint a főkaput és a szárnyas ajtókat.
Több folyoson áthaladva egy boltíves terembe léptek, ahol az asztalon három terítéket pillantott meg Quentin. A butorzat nagyon egyszerű, szinte szegényes, mindössze a mozgatható pohár széke látható volt, arany és ezüst egyének mutattak némi királyi fényűzést. E pohárszék mögött állítatta föl Quentint a király, aki azután a terem különböző pontjáról megfigyelve, vajon csak ugyanolyan jól eltakarja a pohárszék a fegyveres őrt, és miután erről meggyőződött, adta ki ismét a parancsot.
Tehát ne feledd, fiam, ecco se ena van.
Amikor én e szavakat kimondom, te előugrasz rejtek helyedről, poharastól, üvegestül feldöntöd a pohárszéket, célba veszed Crevecoeur grófot és lepuffantod. Ha netán csütörtököt mondana a fegyvered, akkor rohanj rá a késeddel. Oliver és én pedig majd elbánunk a bíborossal ketten. E szavak után a király egyet füttyentett, mire nyomban előkerült valahonnan Oliver, aki nem csak a borbéja, hanem meghitt komornyikja is volt egy szemében a királynak. Oliver két idősebb szolga kíséretében jött, és mindössze ezek hárman végezték a felszolgálás munkáját. Mikor a király az asztalnál helyet foglalt, bevezették a két vendéget. Quentin, akit senki sem láthatott ugyan, rejtek helyéről mindent jól láthatott és tisztán hallhatott. A király túláradó szívélséggel fogadta vendégeit, amit Quentin sehogy sem tudott összeegyeztetni az imént kapott utasításokkal és azzal a föltett szándékkal, amely miatt őt e rejtek helyre állították. Különben a király egész viselkedése méltóság teljes és bizalomkeltő volt. Quentin már-már arra gondolt, hogy a királlyal imént folytatott társalgás álom volt csupán, vagy pedig a bíboros kifogástalan viselkedése és a burgundi követ nyílt, őszinte udvariassága a király gyanakvását végképp megszüntette. És mégis, mikor a vendégek helyet foglaltak, a király éles tekintete egyenesen Quentin leshelye felé irányult, mintha figyelmeztetés akart volna lenni, hogy legyen résen és a kellő pillanatban irgalom nélkül hajtsa végre a parancsot. Quentin valóban megdöbbent, mély művészettel tudta Lajos király fátyol alá rejteni igazi érzéseit. Olyan fesztelenül és szívélyesen beszélt a követhez, mintha nem is ez lett volna az a sértő viselkedésű lovag, aki ma reggel eléje dobta a kesztyűjét. Más ország követével szemben, mondotta Lajos behízelgő, olvadozó hangon, megtartottam volna az ilyen alkalommal szokásos udvariassági szabályokat, de egy régi baráttal szemben, akivel én már a Genepel kastélyban, mint a burgundi herceg vendége, közös asztalnál ültem, olyan egyszerű és fesztelen akartam lenni, mint amilyen legszívesebben vagyok. A régi Valois Lajos, mint akármelyik közönséges párizsi ember. Innyenc falatokra azonban gondoskodtam, gróf úr, mert még nem felejtettem el ám a burgundi közmondást. Többet ér a gazdagon terített asztal, mint a szép ruha. Ami pedig az italt illeti, nos, azt a gróf is tudja, hogy e tekintetben már régóta versengés folyik a burgundi és a franciaországi borok között. Én burgundi bort iszom az önök egészségére, önök pedig, uraim, sámpányi borral köszöntsenek föl engem. Hey, Oliver! Ide azzal az okszeri borral, telt serleggel. És ekkor a király ezt az ismeretes dalt dúdolta halkan, amelynek kezdősora így hangzik.
Osseur et la boisson de roi. Így iszom én a nemes burgundi herceg a szeretett rokon egészségére. Hey, Oliver! Azt az arany serleget töltsd meg rémmi borral, és térden állva nyújtsd át a gróf úrnak, mert ő e pillanatban az én kedves és szeretett rokonomat képviseli.
Mi pedig, bíboros úr, majd öntünk mi magunknak.
Felségedet, az én serlegemet már is csordultig töltötte, jegyezte meg a bíboros alázatos arccal, de nem minden célzás nélkül.
De azt is tudjuk ám, hogy ő eminenciája nem reszkető, hanem erős kézzel bírja tartani a serleget. Felelte a király, elértve a célzást. De ettől eltekintve arra feleljen eminenciád, kinek a javára dönt a vitás kérdésben, a szilveri vagy az okszöri bor javára. Franciaország vagy Burgund?
Én semleges óhajtok maradni, ször, felelte a bíboros. És én már csak ismét Auvergne borral öntöm tele a serlegem.
A semlegesnek mindig nehéz a helyzete, jegyezte meg a király, aki amikor észrevette, hogy a bíboros kissé elsápadt, más tárgyra tért át, és így folytatta.
Ön tehát, bíboros úr, az Auvergne bornak adja az elsőbséget, mert az annyira nemes, hogy nem tűri a vizet.
Ó, de mi az, gróf úr? Ön nem is önt a serlegébe? Remélem nem találta fenekén nemzeti keserűséget.
Ezt kívánom, ször, felelte a gróf. Bár mindenféle nemzetiségi viszálykodást olyan barátságosan lehetne elsimítani, mint ahogyan a burgundi és a francia borok egymás között való versengésében dönteni tudunk.
Majd idővel, gróf úr, idővel, felelte a király. Most pedig tiszteljen meg engem a gróf úr azzal, hogy elfogadja emlékül és tiszteletem jeléül ezt az aranyserleget. Valamikor 5. Henrik angol királyé volt, akitől Rüyen visszafoglalásakor vették el. Senkinél jobb kezekben ez a serleg nem lehet, mint a gróf úrnál, aki burgundi nemes létére jól tudja, hogy a burgundi és a francia nép egyesüléséből fog származni az az erő, amely biztosítja a szabadságot és lerázza nyakunkról az angoligát. Crèvecœur gróf talpra esett válasza után a király jókedve szabadon csapongott, de azért szatirikus jelleme kiütközött olykor-olykor. Tréfás történetekkel és adomákkal fűszerezte a társalgást, és egyetlen szóval sem árult el, hogy orgyilkosságtól fél. A gróf és a bíboros megértő asztaltársaknak bizonyultak, és jó ízű kacagással jutalmazták a király, sokszor nagyon is sikamlós megjegyzéseit, amiken kiváltképpen a bíboros mulatott igen jól, melyek azonban a tapasztalatlan ifjú katonának sokszor az arcába kergették a vért. Másfél óra múlva az asztalbontás után a király szívélyes búcsút vett vendégeitől, akik eltávoztak. Mikor azután a király egyedül volt a teremben, olyan halkan, hogy a szavát is alig lehetett hallani, magához szólította Quentint, aki csodálkozva vette észre, mi nagy változáson ment keresztül a király arca. Az a mesterséges láng, amely még az imént is a szemében lobogott, és az az örökös mosoly, melyel a tréfás történeteket kísérte, hirtelen eltűnt. Most már csak ahhoz a nagy színészhez volt hasonló, aki nehéz, fárasztó szerepében halálosan kimerült. A te szolgálatod még nem ért véget, fiam, mondotta fáradt hangon a király. Előbb azonban egyél. Ám ott az asztalon találsz még magadnak való ételteleget. Akkor azután majd tudtodra adom, hogy micsoda feladat vár még reád. Mert az éhes és jól lakott ember között nem megy ám jól a társalgás. E szavak után a király lerogyott a székre, és arcát a tenyerébe temetve hosszan elhallgatott.